Köszöntelek benneteket! A mai délelőtti ige hirdetésünk alapigéjét, Lukács evangéliuma 21. fejezet 34-től 36-ig terjedő verseinek elolvasásával kezdjük meg. Olvassuk el alapigénket, Lukács evangéliuma 21. fejezet 34-től 36-ig terjedő verseket. Így olvasom az igét, Lukács evangéliuma 34-től 36-ig. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Jézusnak ez egy kiemelkedő tanítása, az összes fontos tanítás között az egyik legfontosabb tanítása. Nem is tudunk végigmenni minden egyes gondolaton, ami ebben az igeszakaszban található, de két gondolat lesz az, amit alapvetően szeretnék kiragadni ebből az ige szakaszból, és amiről szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk a mai délelőtt folyamán. És ennek az ige szakasznak a két részlete a következő. Az egyik az, hogy vigyázzatok azért minden időben, ahogy kezdődik a 36. vers, és a másik pedig a 35. versben, hogy mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, mármint Jézus Krisztus visszajövetelének az eseménye. Erről a két gondolatról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, és nézzük meg, hogy az első gondolat, amit megemlítettünk, hogy vigyázván azért minden időben, mire utal? Egy folyamatos készülésre, egy folyamatos készenlétre utal ez az ige. Olyan elgondolkodtató, és úgy végig gondoltam már többször, de most különösen végig gondoltam ezeket a gondolatokat, hogy nagyon triviális kérdést teszek föl, tudjuk a választ, de majd látni fogjátok, miért kérdezem. Tudjuk-e azt, hogy Jézus mikor jön el? Ugye nem tudjuk. A világ történelemben úgy általában nagyjából az emberek, a hívő emberek tudták-e, hogy mikor fog eljönni Jézus? Nem, bocsánat, a második jövetelére gondolok, Jézus második jövetelére. Tudták, ugye tudták, mit tudtak? Azt tudták pontosan, hogy nem az ő életükben fog eljönni. Tudták vagy nem tudták? Szerintetek a Biblia írói tudták, hogy nem az ő életükbe fog eljönni Jézus? Tudták vagy nem tudták? Akkor, hogyha itt tartunk, akkor még egy kérdést hadd tegyek föl. Szerintetek, mondom, költői a kérdés, de nézzük meg az ige szakaszokat. Szerintetek Pál apostol tudta-e, hogy Jézus nem fog eljönni az ő idejében? Jó, akkor kérdezek, miért mondja Pál apostol, hogy ugye Jézus eljön hatalmas, tehát riadóval, arkangyal, szózatával, stb. Feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, utána mi, akik élünk. Nem egyszer, nem kétszer fogalmaz így, nagyon sokszor fogalmaz így. Én a múltkor megkaptam ezt a kérdést, és akkor gondolkodtam el igazából ezen, bevallom egész őszintén, amikor megkérdezték tőlem, hogy hát Pál apostol azt hitte, hogy az ő idejében jön el. Most honnan tudjuk, hogy Pál apostol tudta, hogy Jézus nem az ő idejében jön el? Tessék? Pontosan. Tesszalonika második levélben, második fejezetében Pál apostol figyelmeztet bennünket, hogy el ne hitessen benneteket valaki valamiképpen, mintha már itt lenne az Úrnak a ma napja. Mert nem jöhet el az el addig, ugye, amíg előbb be nem következik a szakadás, meg nem jelenik a bűn embere, és akkor ismeritek, ugye, de még valaminek félre kell tolatnia az útból, stb. Pál apostol pontosan tudta, hogy nem az ő idejében jön el Jézus Krisztus. És mégis számtalan esetben azonosítja magát azokkal az emberekkel, akik élni fognak Jézus Krisztus visszajövetelekor. Szerintetek ez mit fejez ki Pál apostol részéről is? nem a tudatlanságot, még egyszer mondom, hanem egyszerűen azt, hogy annyira abban élt, hogy Jézus visszajön. Annyira abban a várakozásban élt, azonosította magát azokkal, akik akkor élnek, mert nem lehet tudni, hogy mikor jön el Jézus. Az állandó várakozás, az azokkal való azonosulás, akik majd akkor élnek. Ő tudta, hogy ez az ő idejében nem fog bekövetkezni, de mégis ő egy más valóságban élt. Tudom, hogy ez furcsa kifejezés, de ő mégis abban élt, hogy Jézus nem sokára visszajön. Nem sokára. Olyan érdekes, hogyha végigolvassuk a Szentírást, végignézzük, különösen az Új Szövetséget, figyeljük meg, hogy minden egyes bibliai író mikor íródott az Új Szövetség. Mikor? Az első században. Minden egyes bibliai író úgy beszél Jézus Krisztus visszajöveteléről, mint ami nagyon hamar be fog következni. Mint ami nagyon hamar bekövetkezik. Tényleg az időt nem szeretném ezzel rabolni, csak kívülről időket, igéket. Azt mondja Pál apostol a római levélben, rövidre metsz igazságban, mert rövidesen végez az Úr a földön. Akkor Jakab apostol, ugye, legyetek béketűrők, atyám fiai, ugye az Úrnak eljöveteléig a szántóvető várja, ugye, türelemmel a gyümölcsöt, ugye, és a bíró az ajtó előtt áll, Jézus eljövetele közel van. Jelenések könyvében Jézus azt mondja, bizony, hamar eljövök. És még írtam ki Péter ígéből is, ugye, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, ja, bocsánat, hogy a mindenek vége pedig közel van. És ugye ezért legyetek mértékletesek és józanok, hogy imádkozhassatok. Tényleg csak néhány igét említettem azok közül, minden egyes bibliai igeszakasz, amely Jézus visszajöveteléről beszél, úgy beszél, hogy hamar, rövidesen be fog következni Jézus Krisztus visszajövetele. Na de akkor nézzük meg azt, hogy miért teszi ezt az Úr, hogy rövidre ígéri az ő eljövetelét, és mi mégis látjuk azt, hogy ez soká fog bekövetkezni. Miért van az, hogy a bibliai írók is azt várták, hogy noha tudták az értelmükkel, hogy az akkor nem fog bekövetkezni, de mégis várták Jézus visszajövetelét, mint ami annyira közeli esemény. Miért van ez így? Szeretnék az Utolsó napok eseményei című könyvből olvasni egy részletet. Először a 31-től 36. oldalig fogok olvasni, nem mondom mindig, hogy hanyadik oldal, egy rövid, az a címe a fejezetnek, mikor lesznek meg mindezek. Ebből a fejezetből olvasok. Ugye Krisztus eljövetelének a pontos idejét nem tudjuk. Miért nem hozta Isten ezt a tudomásunkra? Ha ezt megtette volna, nem élnénk vele helyesen. E dátum ismerete csak olyan helyzetet eredményezne, amely nagyban hátráltathatná Isten művét egy az eljövendő nagy napon megállni képes nép előkészítésében. Mit mondja? Azt mondja, ha tudnánk az idejét ennek pontosan, ez hátráltatná a nép felkészülését, a hívő ember felkészülését Jézus visszajövetelére. És most figyeljük ezt az idézetet. Közeledünk Isten nagy napjához. A jelek fokozatosan beteljesednek. Mégsem kaptunk egy olyan üzenetet sem, amely Krisztus megjelenésének napját és óráját tudatná velünk. Az Úr ezt bölcsen elrejtette előlünk, és most figyeljetek, ez a mondat az, amit leginkább szeretnék hangsúlyozni, hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk. Várva a mi Urunk Jézus Krisztus második eljövetelére a menny felhőiből. Miért tette ezt az Úr? Hogy nem jelentette ki a napot és az órát? Noha a jelekből tudjuk, hogy nagyjából mikor fog bekövetkezni, de a bibliai írók is tudták, ugye, hogy nem az ő életükben, és mégis azt mondta mindig, hogy rövid, hamar, nem sokára eljön. Miért teszi mindezt az ige velünk? Azért, azt mondja, hogy az Úr ezt bölcsen elrejtette ugye az időpontot előlünk, hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk. Annyira elgondolkodtam ezen az idézeten, nagyon-nagyon szép idézetnek tartom, és hatalmas nagy tanulságokat találok benne. Az egyik az, amit szeretném, hogyha végig gondolnánk, bocsánat, megint először egy kérdés. Szerintetek ki volt az első bibliai személy, aki Jézus Krisztus eljöveteléről beszélt, arról prédikált, és várta Jézus visszajövetelét. Ki volt az első a Bibliában, az egész Bibliában? Kronológiai sorrendben, tehát nem úgy, ahogy a Bibliában le van írva. Ki volt az első? Énok. Énok, Ádám után a hetedik. És mit prédikált? Júdás levelében tudjuk elolvasni, hogy eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Látomásban az Úr megmutatta neki, kinyilatkoztatta neki Jézus dicsőséges visszajövetelét. Hol volt még akkor a megváltás megvalósulása, Jézus keresztáldozata? De Énok is ebben a földi életben miben járt? Az advent reménységben járt. Így élte le az életét, hogy Jézussal ő nem sokára majd találkozni fog. És Istennel járt Énok. Ki a következő, akiről meg van említve ez a Szentírásban? Ki a következő? Hogy igen, mondjad? Ábrahám, így van. És Ábrahámról mit olvasunk? Hogy látjuk ezt Ábrahámon, az advent reménységet? Ábrahám hol lakott? Ugye kijövetelékor, ugye a szülőföldjéről való kijövetel után sátorokban lakott. És mit csinált? Várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Ha valaki tudta, akkor Ábrahám pontosan tudta, hogy Jézus második eljövetele milyen messze van. Az Úr megmutatta neki, ott a Mória hegyén, Jézus első eljövetelét, megmutatta az áldozatot, aminek még majd be kell következni. És majd csak azután lesz Jézus második visszajövetele. Ábrahám mindezt pontosan tudta. De hogy élte le az életét? Úgy, ahogy olvastuk, a várakozás és az előkészület, Jézus eljövetelére való várakozás és előkészület jegyében telt az ő hívői élete. Úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon ez miért is van így? Miért van ez így? És a következőre gondoltam, és majd utána egy személyes példa, egy történetet is szeretnék röviden elmondani, hogy arra gondoltam, hogy tulajdonképpen gondoljunk bele abba, hogy amikor valaki ugye éli ezt a földi életet, és utána meghal, mi lesz a következő tudatos gondolata a feltámadáskor? Mi lesz? A Jézussal való találkozás, ugye? És ott folytatódik a gondolatmenet, ahol abba maradt. És egy hívő embernek az első tudatos pillanata mi lesz, hogy meglátja Jézust. Szerintetek ekkora hatalmas ajándék, öröm lehetséges úgy a földi történelemben bármelyik hívő embernek, hogy élte a földi életét, tudta, hogy messze van még Jézus eljövetele, majd egyszer eljön, mi most itt élünk ebben a földi életben, de egyszer majd mégiscsak találkozik Jézussal. Nem. Minden gondolata a hívő embernek Jézus eljövetelére irányul. És amikor lehunja a szemét, és a következő pillanatban felnyitja, Jézus valóban ott is van. Tudjátok, van mindenkinek az életében számtalan olyan mondat, számtalan olyan tapasztalat, amit nem tud elfelejteni. És így vagyok én is édesapámnak életének egyetlen egy mozzanatával, nagyon sok mozzanatával, de ezzel kapcsolatban egy mozzanatával, akik ismerték őt, pontosan tudják, hogy az élete tele volt szeretettel Isten és Jézus iránt. És neki első és utolsó gondolata mindig ez volt az életben. Egy életvidám, örömmel teli ember volt, de mindig Jézus, az ő visszajövetele, ebben élt. És amikor bekerült az élete utolsó szakaszában a kórházban, utolsó két hónapot kórházba töltötte, eszméletvesztésből kibe, magas lázzal, szóval ez két hónapig így zajlott, és nagyon kevés volt az az értelmes mondat, amit akkor már vele lehetett beszélni. Külön ajándék volt, amikor lehetett vele beszélni, vagy beszélni, mondott valamit, valamire reagált értelmesen. És egyik alkalommal ott ülök mellette az ágyon, és oda valahova távolra nézett, valahova föl, de azt lehetett látni, hogy nem a falon valamit néz, hanem szóval valahova nézett. És azt mondja, hogy ugye egész életében igét hirdetett, beszélt Jézus visszajöveteléről, és az első részét valahogy nem egészen értettem, valahogy valamit mondott, Jézus visszajöveteléről, és utána azt mondta teljesen érthetően, hogy és az erre való felkészülés lesz a mai igehirdetésünk tárgya. Utána megint visszazuhant egy olyan állapotba, hogy nem lehetett vele beszélni, De egyszerűen az, hogy láttam és tudtam, hogy minden tudatos pillanatában, amikor a Jóisten még meg tudja szólítani, ez van a szívében. Jézus nem sokára visszajön. Elaludt. De tudom, hogy amikor ki fogja nyitni a szemét, Jézust fogja először meglátni. Hadd mondjam, így volt minden egyes hívő ember, az életben. Egész életükben várták Jézus Krisztus visszajövetelét. És ezért van, ezért lesz az, hogy Jézus eljön az övéért, akik vágyódtak az ővele való találkozásra. És ez volt életüknek a legfőbb reménysége. Én szeretnék a zsidókhoz írott levélből olvasni, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből szeretném olvasni azokat a bizonyos igéket, amikről az előbb szóban röviden néhány gondolat erejéig említést tettünk. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetében a következőt olvasom. Azt olvassuk a 10. versben. Ábrahámról, ugye nem olvassuk végig az egész szakasz, csak néhány verset. Azt mondja, mert várta vala az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Utána nézzük meg a 13. versben, ugye nem csak egyes számban beszél, hanem ugye Jákobról is, Izsákról is, ugye ugyanazon ígéretnek az örökös társairól. Azt mondja, hogy hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. És a 16. vers, így azonban jobb után vágyottak, tudniillik mennyei után, miért is nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessen, mert készített nekik várost. Nézzük meg ezeket az igéket. Nézzük meg, és ennek alapján szeretném, hogyha végig gondolnánk azt, hogy mi tényleg advent hívők vagyunk-e, éle bennünk az advent reménység. Szerintetek, fölteszem a kérdést, hogyha mondjuk Ábrahám vagy Énok most élne a mikorunkban, látva ezeket az eseményeket így beteljesedni, ahogy beteljesednek körülöttünk, és már tényleg elmondhatjuk azt, hogy karnyújtásnyira vagyunk, nem tudjuk, hogy mennyi, mert ugye időpontot nem szabad meghatározni, mert lehetetlen, nem is tudjuk. Olyan érdekes, bocsánat, itt megállok egy rövid kitérő erejéig, olyan érdekes, hogy tudjátok ugye azt, hogy amikor az 1844-es időpont ugye hirdetésre került, és utána bekövetkezett a nagy csalódás, utána nem ez volt az utolsó időpont, hanem az advent mozgalomban nagyon sokan újabb és újabb időmeghatározásokat tettek. Újabb és újabb időpontokat hirdettek. És Ellen White hihetetlenül komolyan szembeszállt ezekkel az új időpont hirdetőkkel, és azt mondja, hogy rontják a Jézus Krisztus visszajövetelére való felkészülésnek a lehetőségét is. Mert ugye egy állandó izgalomban élni egy időpontra vonatkozóan, és nem a folyamatos készülés és várás, csak hihetetlenül nagy károkat okoz. Hadd kérdezem meg, miért okoz nagy károkat, hogyha például mondjuk valaki azt mondja, csak például mondjuk egy nagyon rövid időpontot mondok, mondjuk valaki azt mondaná, hogy 2 év múlva Jézus Krisztus visszajön. Hát nem lehet azt mondani, hogy hát ez hatalmas buzgóságot kell, hogy keltsen bennünk. Hát ez miért rossz, ha valaki ezt hirdeti? Miért rossz szerintetek? Szerintetek miért rossz? Szerintetek, hogyha valaki azt mondaná nekünk, hogy 2 év múlva Jézus visszajön, szerintetek azt a 720 valahány napot hogy töltenénk el? Az első pillanattól az utolsóig buzgó készüléssel? Én meg vagyok róla győződve, hogy nem. Mert az embernek, még van két évem, még van 1 év és 8 hónap, még ez is belefér, még az is belefér. Higgyétek el, ezt már elmondtam nektek, de ezt még egyszer hadd mondjam el, mert újból eszembe jutott, és olyan erővel tört rám ez a gondolat. Iskolai élmény. Mondom, vannak események, mozzanatok, amik még élek nem felejtem el, azt hiszem. Iskolában dolgozatra készültünk. Jön a tanár, akkor dolgozat. Írás. És az egyik lány elkezdtek mondani, hogy jaj, tanárnő, ne, majd nem lehetne a következő alkalommal, és úgy könyörgőre fogta. És hát a tanárnő nagyon jó indulatú volt, jó, következő órán megírjuk. És erre Az egyik osztálytársam odaszól annak, aki így könyörgött, hogy nem most írjuk a dolgozatot. Azt mondja, miért csinálod ezt? Azt hiszed, hogy a következő alkalomra jobban fogjuk tudni, mint most? Hát én azt hittem, hogy rosszul leszek. Mondom, ilyet mondani, 3 napunk van. 3 napunk van még megtanulni. Hát teljesen jó. Hát ilyet mondani, hogy hát van időnk még megtanulni. Mit gondoltok, mivel töltöttem az első és a második napot utána, meg a harmadiknak a nagy részét, hát nem a buzgó tanulással, és az utolsó pillanatban megint a kapkodás, hogy akkor, és valóban így vagy egy érdemben, nem hiszem, hogy túl sokkal többre haladtunk volna, mert még van időm, még van 2 nap, még van 1 nap, és akkor ez is közbejön, az is közbejön, amaz is közbejön. Ha az ember tud valamit, egy időpontot, állandóan halogatja az arra való készülést, még akkor is, hogyha az nem egy túl tág időpont. Ritka az, amikor egy időpontot kitűzve az ember folyamatosan tud készülni. Ez az emberi természetnek a sajátossága. És éppen ezért az Úr azt akarja, hogy folyamatosan készüljünk Jézus eljövetelére. Azon kívül van még itt egy gondolat, amit szeretnék megjegyezni, és utána visszatérünk majd az alapgondolatra, ahonnan most ezt a kitérőt tettük. Azon kívül szeretnék még valamit megjegyezni. Nem tudom, hogy ti végig gondoltátok-e azt, amit például olvastunk most is az alapigében, és mondtam, hogy majd ki fogunk rá térni, hogy azt mondja Jézus Krisztus, hogy az ő visszajövetelének az ideje, mint egy tőr, úgy fog meglepni mindeneket, akik a föld színén vannak. Nem tudom, szerintetek mit jelent az, hogy mint egy tőr úgy lep meg? Mi az, hogy mint egy tőr úgy lep meg? Nem tudom, ti gondolkodtatok ezen. Az, mint egy tőr úgy lep meg. Igen, hirtelen váratlanul, bevallom egészen őszintén, hogy én azért olyan túl sok filmet nem láttam az életemben, amiben ilyen tőrözős jelenet lenne, de amire úgy elkezdtem visszagondolni, hogy amikor valaki előránt egy tört, azt nem úgy csinálja, hogy akkor most szépen előveszem a tört, és megmutatom a másiknak is, hogy itt van a kezemben, hanem valahonnan előhúzza, és mire a másik föl sem tud ocsúdni, pillanatok alatt már bele is szúrja a tört. Nem így szokták ezt csinálni, vagy nem így van? Én úgy rémlik, hogy ezt így csinálják, tehát amikor régebben az ember látott valami ilyesmit, hogy szóval arra nem volt a másiknak túl sok ideje felkészülni. De hogyha egy bánkbára is gondolunk, vagy bármire, szóval az nem úgy megy, hogy arra valaki föl tud készülni, hogy majd a másik engem tőrrel le fog szúrni. Hanem ennek pontosan az a lényege, hogy úgy következik be, hogy a másik nem számít rá, teljesen hirtelenül és váratlanul fog bekövetkezni. De gondoljunk bele abba, hogy nem csak ezt a tört használja, hanem Jézus azt mondja a másik helyen, hogy amely órában nem gondoljátok, amikor nem várjátok. De mondja ezt Jézus nem csak a világ emberének, hanem a hívő embernek is azt mondja, hogy amikor nem gondoljátok. Amikor Jézus azt mondja, hogy arról a napról senki nem tud, akkor ez nem csak azért van, mert valóban senki nem tud erről, és nincs kijelentve, hanem annyira váratlanul fog eljönni az a nap, hogy azok, akik készültek Jézus visszajövetelére, akik a várakozásban élték az életüket, az ő hívői életüket, azokat is úgy fogja meglepni, hogy erre most nem gondoltunk, hogy most jön. Nem tudjuk így kiszámítani. Tehát ezért mondja azt az írás, hogy mindenkor vigyázunk és állandó készenlét, mert nem tudjuk, mely órában jön el. Vigyázzatok azért minden időben, mondja nekünk az Úr. És itt szeretném föltenni azt a kérdést, ahonnan most ezt a kis kitérőt tettük, hogy mi valóban tulajdonképpen a zsidókhoz írott levél 11. fejezetének ezeket a verseit végig gondolva, mi tényleg advent hívők vagyunk-e? Ábrahám, Izsák és Jákob az volt. De mi, adventisták, advent hívők vagyunk-e? Mi tényleg várjuk-e igazából Jézus Krisztus visszajövetelét? Mi tényleg fel vagyunk-e arra készülve, és örömmel várjuk-e azt, hogy Jézus esetleg a következő pillanatban visszajön? Vagy pedig azt mondjuk a mi életünkben, hogy ugyan már hát nem lehet időpontot meghatározni, ne keltsünk izgalmat, majd valami halogatja még az én Uram a visszajövetelt. Vagy pedig azt mondjuk, hogy ember készülj, és én magamnak is azt mondom, mert lehet, hogy a következő pillanatban itt van Jézus Krisztus. Advent hívők vagyunk-e, vagy nem? Mi mutatja azt, hogy mi advent hívők vagyunk-e, vagy nem? Mi mutatja? A mi életünk, a mi dolgokhoz való hozzáállásunk, a mi egész magatartásunk megmutatja, hogy mi igazából advent hívők vagyunk-e. A mi mindennapi cselekedeteink, a mi életvitelünk, a mi tervezésünk, minden mit mutat? Teljesen belevetjük-e magunkat ebbe az életbe, vagy pedig a mi dolgaink, a mi fontos dolgaink végzése közepette, van mindenek felett egy legfontosabb dolog, aminek alárendelünk mindent ebben az életben. Ott van-e az a legfontosabb, aminek alá kell rendelni mindent ebben az életben? Vagy pedig mindent az evilági dolgaink határoznak meg, és mellette ott van az is, hogy persze tudom, hogy Jézus majd valamikor nagyon nem sokára, vagy valamikor el fog jönni. Mi van legfelül? Mi van az első helyen? Annak rendelek-e alá mindent, hogy Jézus nem sokára eljön, itt van, vagy pedig élem az életemet, és persze tudom a Bibliát, mert ismerem a kijelentéseket, hogy Jézus majd valamikor visszajön. Hadd mondjam, ha nem az első magatartás jellemez bennünket, hogy mindenben, de mindenben ez az első és utolsó gondolatunk, hogy Jézus nem sokára itt jön, visszajön, az örömünk, a reményünk, a célunk, a vágyódásunk, minden, ha nem ebbe összpontosul a mi tervezéseink, ha nem ebben összpontosulnak, akkor mi nem vagyunk igazából advent hívők. Szeretném felolvasni még egyszer ezt a Biblia verset. Így olvasom a 16. verset a zsidókhoz írott levélben. Így azonban jobb után vágyódnak, tudnélik, mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nékik várost. Mit mond az ige? Az Úr kiket nem fog szégyelni? Egyes egyedül az advent hívőket nem fogja szégyelni. Azokat, akiknek az életük minden gondolata, várakozása, reményük abban összpontosult, hogy Jézus Krisztus nem sokára visszajön, és készülni, várni az ő eljövetelét. Azokat nem fogja csak szégyelni. Azokat szégyelni fogja Isten, akik tudták, hogy Jézus eljön, de nem ez volt a legfőbb vágyuk az életükben. Miért? Gondoljunk bele abba, hogy az Isten milyen áldozatot fizetett azért, hogy mi ott lehessünk az örökké valóságban. Milyen áldozatot fizetett ezért? És ha én ezt úgy veszem, hogy jó, valahol a rangsorban, valahol ez is ott van, akkor az Isten szégyel bennünket. Azokat nem szégyelli, akik valóban szívük mélyéből vágyódva vágyódnak az ő visszajövetele után, a vele való találkozás után, és életükben ez a legfontosabb, hogy örömmel üdvözülhessék majd Jézus Krisztust, amikor visszajön. Éppen ezért olvashatjuk az ígében ezt a felhívást, amit Lukács evangéliumában így fogalmaz meg az ige. Olvassuk is ezt el. Lukács evangéliuma 12. fejezet. Lukács evangéliuma 12. fejezetében. A következőt olvasom. Lukács 12. Így olvasom a 35. versben. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. 40. vers. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az emberfia. Mit mond? Azt mondja, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, és legyen a ti szövétnetek meggyújtva. Mit jelent ez, hogy a derekatok legyen felövezve? Mit jelent ez? Ugye a bibliai időben az emberek a hosszú köntösben a munkát nem tudták úgy végezni, hogy ne korlátozta volna őket a munkavégzésben, ezért ugye föltűrték ugye a ruhát, és az övvel körülfogták, és így a munkában kényelmesebben tudták a munkát végezni, így tudtak dolgozni. Tehát amikor a derekatok felövezve van, akkor ez azt jelenti, hogy munkára készen, állandóan munkálkodni, tevékenykedni. És szövétletek meggyújtva, ez mit jelent? A szövétnek az micsoda? Az ige, a lámpás. És a lámpás mikor ég? hogyha van benne olaj, legyen a ti szövétetek meggyújtva. Nem elég az, hogy az igéből tudjuk, hogy Jézus eljön. Nem elég. Hanem a lélek által állandóan figyelmeztetve lenni, élő kapcsolatban Jézussal a Szentlélek által, hogy ő nem sokára visszajön, várni, állandóan várni az ő visszajövetelét. Igen, így vagyunk csak egyes egyedül biztonságban. De szeretném föltenni azt a kérdést, hogy lehetséges-e állandóan várakozásban élni? Nem természete az emberi természetnek, vagy nem törvényszerűsége az emberi természetnek, hogy az ember belefárad a várakozásba. Emlékeztek, mit mond a példabeszédek könyve? A halogatott reménység beteggé tesz. Na most, hogyha mi állandóan várjuk, ez lehetséges-e egyáltalán? Lehetséges-e az, hogy egy ember állandóan a várakozás állapotában legyen? És ha lehetséges, akkor mi szükséges ehhez? Mi szükséges ehhez? Mindenek előtt egy érdekes idézetet szeretnék felolvasni. Én Ellen White életéről ezt a könyvet szeretem a legjobban, az Életünk és Munkánk című könyvet, amelynek a legnagyobb részét ő maga írja, tehát ugye nagyon sok olyan van, aminek bizonyos részeit ugye ő írja, ennek a legnagyobb részét Ellen White írja, az egyik legjobb az ő életéről, és a következőt írja abban a fejezetben, amikor ők megismerték a Jézus visszajövetelének a reménységét, és ez betöltötte az egész család szívét, és ugye mentek a metodista gyülekezetbe, ugye ahova jártak, és bizonyságot tettek az örömről, a reménységről, hogy Jézus Krisztus nem sokára visszajön. És csak röviden olvasom, de figyeljük, azt írja, hogy együgyűségemben azt vártam, hogy metodista fivéreim és nővéreim megértik érzéseimet, és együtt örvendeznek velem. Utána azt írja, hogy csalódtam. Több testvérnő sóhajtozott, mozgolódott székén, és hátat fordított nekem. Nem tudtam elképzelni, mit mondhattam, hogy megsértődtek. Érezve nem tetszésüket, csak egész röviden beszéltem. Utána nem is olvasom tovább. Ez a lényege az egésznek. Talán ez volt a legfontosabb, de nagyon érdekes. Szerintetek miért mozgolódtak azok a testvérnők a széken, amikor Ellen White bizonyságot tett arról hatalmas örömmel, hogy Jézus nem sokára visszajön? Szerintetek miért nem váltott ki belőlük igazi örömet? Miért nem? Mert nem szerették igazából Jézust. Ez az egyszerű oka. Nem volt meg bennük igazából az az élő hit és szeretet Isten iránt, Jézus iránt. Ezért nem is tudtak ennek a hírnek annyira nagyon örülni. Sőt, nyugtalanította őket, inkább zavarta őket ez a hír. És hadd mondjam el, ezt úgy nagyon át tudtam érezni Ellen White-on. Ő nyilván még sokkal inkább ilyen állapotban lehetett. De pontosan átéreztem ezt nem olyan túl régen. Valakivel beszéltem, egy hívő testvéremmel, és beszélgettünk valamiről, nem is tudom, és annyira tele volt a szívem, és úgy lelkendeztem, és elmondtam neki valamit, vagy úgy csak úgy fölhívtam a figyelmét, ő is tudja, valamilyen eseményre, az idők jeleinek valamilyen eseményére. És úgy mondtam, hogy de jó, hogy Jézus eljövetele már tényleg itt van karnyújtásnyira. És nem tudjátok elképzelni, hogy mit éreztem, amikor egy szinte megfagyott mosolyt láttam, és egy olyan hűvös örömet ezzel kapcsolatban, és egyszerűen úgy nem is értettem igazából. És annyira rosszul esett, és ennek alapján igazából meg tudom érteni, hogy Ellen White mit érezhetett, amikor valaki nem tud igazából örülni annak, hogy Jézus nem sokára visszajön. Igen, ki kell, hogy mondjuk mi akkor tudunk állandóan örülni ennek, és akkor tudjuk állandóan várni Jézus visszajövetelét, ha a legnagyobb szeretetet ő iránta érezzük, ha igazából ő van az első helyen a mi életünkben. Szeretném, ha arra gondolnánk, most ne Istenre gondoljunk ebben a pillanatban, hanem a földi életben ki van az első helyen a mi életünkben. Most a földi viszonylatban. Most ezt nem azt mondom, hogy rossz vagy jó, nem. Most ugye Isten kell, hogy az első helyen legyen, de utána mondjuk a földi életben ki az, aki a legelső helyen van a mi életünkben. Szeretném tőletek megkérdezni, hogy azt a valakit, aki a legelső helyen van a mi életünkben, Valamiért elszakítják tőlünk. Valamiért elszakítják tőlünk. Szerintetek várjuk vissza az illetőt? Várjuk vissza? Szerintetek tudunk úgy élni, hogy jó, hát én most élem az életemet, hát majd egyszer, persze, majd egyszer, majd valamikor találkozunk. Majd igen, egyszer. Gondoljunk például arra, ugye a földi kötelékek közül, ugye az anya-gyermek kapcsolat a legszorosabb. Én láttam már szülőt, akinek a gyerekét elvitték. Most is van egy ilyen szülő, akinek a gyermekét elvitte a férje, ugye más országba. És mit küzd ez a szerencsétlen anya azért, hogy a gyermekét viszont lássa? Szerintetek belefárad az anya a várakozásba? Szerintetek belefárad? Vagy megszokja az életet úgy, hogy jó, hát én most élem az életemet, a gyerekem egy másik országban, ki tudja milyen körülmények között, nem baj, majd egyszer csak találkozunk, majd biztos vagyok benne, egyszer csak találkozunk. Szerintetek egy anya így veszi? Hát állandóan sóhajtozik, és várja a pillanatot, hogy mikor láthassa, hogy mikor láthatja újra a gyermekét. Hadd mondjam, egy anya soha nem feledkezik meg a gyerekéről, aki az első helyen van az életünkben. Soha nem mondjuk azt, hogy jó, majd egyszer találkozunk. Vágyva várjuk a pillanatot, amikor láthatjuk, és amikor igazából közelében lehetünk, és együtt lehetünk vele. Hadd mondjam, ha mi nem szeretjük igazából Jézust, akkor soha nem leszünk advent hívők. A nevünk, a hitvallásunk lehet, ismerhetjük a proféciákat, hogy lejárt az utolsó profécia 1844-ben, utána ez a jelcsoport következik be, az a jelcsoport, akkor még nem fog bekövetkezni, noha ez már azt hirdeti, amikor ezt mondja, mindent el tudhatunk mondani. De hogyha nem szeretjük igazából Jézust, akkor mi nem vagyunk advent hívők. Akkor szégyent hozunk rá az elméletünkkel. És amikor Jézus visszajön, kénytelen azt mondani nekünk, hogy soha nem ismertelek téged, soha. Mert nem vártál engem, nem vártál epedve engem vissza. Tudom, hogy a kérdés költői, de hadd tegyem fel a kérdést. Szerintetek ki vágyódik jobban a találkozásra, Jézus vagy mi? Nem furcsa? Nem furcsa? Nem fordítva kellene ennek lenni? És Jézus mennyivel inkább vágyódik erre. Hadd idézem újból, amit szoktam idézni alkalmanként, egy-egy alkalommal, de most újra annyira ide kívánkozik, hadd idézem. Jézus mit mond a tanítványainak, amikor az utolsó vacsorán elfogyasztja velük a kenyeret és a szőlőlevet? Nem iszom többé a szőlőtőnek ebből a terméséből mind a manapig, amíg újonnan nem iszom azt veletek az én atyámnak országában. Nem, egyedül nem, nélkületek nem, majd együtt veletek. Mi szeretjük így Jézust? Vágyódunk így utána? Vagy pedig csak a címünkben van az, hogy advent hívők vagyunk, de igazából Jézusnak nincs köze mi hozzánk? Úgy végig gondoltam azt a jelenetet, amit János apostol átélhetett. Ugye mindegyik tanítvány, mindegyik szerette Jézust, ugye különösen az igazi megtérésük után, ugye apostolokként, amikor végezték a szolgálatukat, mindegyik életét adta Jézusért. Milyen módon szerethették Jézust, akivel együtt jártak ebben a földi életben? De szerintetek János apostol hogy gondolt végig Jézusra? A szeretett tanítvány hogy gondolhatott végig Jézusra? És gondoljatok bele abba, hogy János életében eltelik körülbelül 60 esztendő, amióta nem látta Jézust. Körülbelül 60 esztendő. És János végig ebben a szeretetben él. Végig ebben a szeretetben, a Jézus iránti szeretetben él. És még halála előtt megadatik neki, hogy találkozik Jézussal. Hol találkozik János Jézussal? Pátmos szigetén. Pátmos szigetén, akit végig a 60 év alatt töretlen hittel, szeretettel várt vissza, noha tudta, hogy nem az ő idejében fog eljönni, de várta, epedve várta a vele való találkozást. És ez a Jézus megjelenik Jánosnak. Nem tudjuk elképzelni, mit érezhetett János. És amikor Jézus befejezi a beszédet, mindent kinyilatkoztat, vagy saját maga, vagy az angyalon keresztül, akkor Jézus hogy zárja a Jánossal való beszédet? Hogy zárja? Mit mond Jézus utoljára? Hogy zárja János apostollal való párbeszédet? Bizony, hamar eljövök. Bizony, hamar eljövök. Miért mondja ezt Jánosnak is? Nekünk is szól, mindannyiunknak, de Jánosnak szólt elsősorban. Miért mondja neki, hogy bizony, hamar eljövök? Mert tudom, hogy mit jelentett neked most velem újra találkozni. Most megint egy darabig nem látlak, utána meghalsz majd, de mit mond? Bizony, hamar eljövök. Hamar eljövök. És Jánosból mit válthatott ki ez? Milyen érzéseket váltott ki ez Jánosból? Bizony, hamar eljövök. János mit tudott erre válaszolni? Mit mondott erre? Ámen. Bizony, jövel Uram Jézus. Ámen. Úgy legyen. Bizony, jövel Uram Jézus. És én szívem mélyéből kívánom, hogy amikor Jézus eljövetelére gondolunk, akkor soha ne az legyen bennünk, hogy ezt kell tennem, azt kell tenni, akkor hogy kell felkészülnöm, mind kell. Nagyon fontos, bocsánat, nagyon fontos dolgok, életbe vágó fontos dolgok. De ne ez legyen az első gondolatunk. Ne így készüljünk Jézus jövetelére, hanem úgy készüljünk Jézus jövetelére, hogy töltsünk vele együtt sok időt. Imában, az ige olvasásban. Sátán ettől akar bennünket a leginkább megfosztani. Figyeljétek meg, ettől akar bennünket a leginkább megfosztani. Hadd mondjam, szeretni nem tudunk valakit úgy igazából, hogyha nincs vele élő és állandó kapcsolatunk. Nem lehet. Nem lehet fenntartani igazából a szeretett kapcsolatot úgy. Sátán ettől akar bennünket most a leginkább megfosztani. Tehát első az, hogy időt találjunk arra, hogy Jézussal együtt legyünk. Érdemi időt találjunk erre. És hogyha időt töltünk vele, az ő szeretete egyre mélyebb lesz a mi szívünkben. Azon kívül szeretném kérni mindannyiunkat naponta, ha csak ezt az egy gondolatot visszük el ebből a mai délelőttből, naponta kérjünk a szívünkbe szeretetet az ő lénye iránt. Nem tudjuk szeretni őt magát úgy, ahogy kellene. Nem tudjuk. Ne ábrándozzunk róla, hogy majd mi magunktól igazából fogjuk tudni őt úgy szeretni, ahogy szeretnünk kell, hogy első helyen legyen az ő lénye, ami szívünkben, a szeretetben első helyen legyen. Naponta kérjünk szeretetet az ő lénye iránt. És az Isten kimunkálja bennünk. Én ezt pontosan tudom a saját magam életéről. Volt egy olyan élethelyzet, amikor valakit szerettem, de éreztem, hogy nem volt meg az az igazi szeretet, aminek lenni kell. És úgy könyörögtem az Istenhez, hogy adjon igaz szeretetet. És az Isten úgy kimunkálta a szívemben, hogy ezt kimondani nem tudom. Miért? Mert bevallottam, hogy igen, nem tudom úgy, ahogy kellene, nem tudom szeretni. És higgyétek el, hogyha mi az Istennek ezt őszintén elmondjuk, ez nem szégyen, persze, hogy szégyen, hogy ilyenek vagyunk, de mondjuk el, mert úgy is látja, hogy ilyenek vagyunk. És kérjünk szeretetet az ő lénye iránt, és ha ez ott lesz a szívünkben, akkor, amikor ezt olvassuk, hogy bizony hamar eljövök, akkor nem a félelem lesz úrrá rajtunk. Mert hadd kérdezzem meg, ugye egész őszintén, amikor Jézus visszajöveteléről gondolkodunk, nincs sokszor egy kis félelem a szívünkben? Igen, de mi lesz még előtte? Mi lesz akkor a családdal? Mi lesz a gyerekekkel? Mi lesz a szülőkkel? Ezzel mi lesz? Azzal mi lesz? Hogy fogok megélni? Mi lesz azért itt hagyni, menekül? Mindenkinek más és más oldalról, de meggyőződésem, hogy a félelem valahogy kicsikét megpróbálja a szívünket behálózni. És éppen ezért mit kérjünk? Szeretetet kérjünk. Miért? Mit mond János első levele? 4. fejezet, 18. verse. Mit jön János első levele? A szeretet tanítvány mit mond? Az ő első levele, 4. fejezet, 18. versében. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben. Ne haragudjatok, hogy ezt kimondom. Ha mi félünk a nyomorúságos időtől, az előttünk álló időtől, akkor, és ezt nem bántásképpen mondom, hadd mondjam, és higgyétek el, ha látnátok a szívemet, igazából visszatudnátok igazolni, hogy igazat mondok, elsősorban magamnak mondom. Hogyha még félünk, akkor nem lettünk teljessé az Isten szeretetében. Akkor még híja van. Akkor még ezért kell imádkoznunk és könyörögnünk, hogy az Istennel élő szeretet kapcsolatba tudjunk kerülni. És ha ez megvalósul, akkor mindent el fog tudni végezni a lelkünkben, akkor fel fogunk tudni készülni, akkor el tudjuk végezni a ránk bízott munkát. Ez minden mást magával hoz. Hadd mondjam, a legnagyobb nyomorúságunk az ebben az életben, hogy nem szeretjük eléggé Jézust. Ez a legnagyobb nyomorúságunk. És ha mi ezt kérjük, és időt töltünk vele, engedjük, hogy a szívünket átformálja, és igazi szeretetet adjon bele, akkor ugyanúgy fogjuk szeretni, mint János apostol, vagy még jobban. És amikor azt olvassuk az igében, hogy bizony hamar eljövök, akkor az első gondolatunk nem az lesz, hogy jaj, csak még egy kis időt kérek a földi életben, még csak ezt kérem, vagy az, még ez, vagy az, vagy majd most még ne, hanem akkor János apostollal együtt szívünk mélyéből ki fogjuk tudni mondani, hogy ámen, úgy legyen, bizony jövel Uram Jézus. Ámen.